Sziasztok, ez itt még mindig a Woman Power portré keret nélkül a több éve futó egy nő portré sorozat folytatása, most már itt a Rádió Cafén, és hogyha hozzá szeretnétek szólni a mai műsorhoz, akkor megtehetitek a 0636980980-as telefonszámon, és ahogy korábban is említettem, a mai műsorban váltásokról, karrierutakról beszélgettünk, és arról, hogy a bátorságon túl sok minden más egyéb is kell ahhoz, hogy a döntést meghozzuk, és hogy lehetőleg jól válasszunk, és beszéltünk a jó meg a rossz döntésekről, hogy egyáltalán van-e ilyen. Vendégeim továbbra is Tomály Zsófi, fenntarthatósági fejlődési szakértő, és Buru Évi, szabadúszó kreatív stratéga, a Fabrik Kávézó és Közösségi Tér egyik alapítója, és hát beszéltünk arról, hogy vannak közös pontok még ezen túl az életetekben, a Körforgásban podcast, illetve a Future Potato, ami egy közös vállalkozás, és hát nagyon különböző utat jártatok be, egyikötök az ENSZ fenntarthatósági szakértője volt New Yorkban, másikotok pedig a Coca-Cola kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatója, és még persze sok minden más, hát ennyi idő alatt mindent felsorolni nem lehet. De a következő kérdések azt olyan mindkettőtökhöz, hiszen mind a ketten voltatok vezetői szerepkörben. Melyikőtöket mennyire vonzotta a vezetés, a vezetői szerepkör, és egyáltalán milyen női vezetőnek lenni, ha ezt így meg tudjátok fogalmazni, Zsófi?
Én azt hiszem, én szeretek vezetni. Erre rá kell jövök. Nagyon szeretek csapatba dolgozni, tehát én úgy szeretek vezetni, hogy van egy csapatom, akivel együtt lehet dolgozni, és azt gondolom magamról, hogy az a típus vagyok, és most nem is merek az évre ránézni, hogy akkor veszem át a vezetői szerepet, hogyha azt érzem, hogy arra szükség van. Tehát, hogy nem minden téren szeretném ezt csinálni, de hogyha...
És nem minden áron.
És nem minden áron, de hogyha azt érzem, hogy most be kell lépni,
megkérdezzük az évit is,
akkor belépek, és igazából ugye nekem a ilyen szempontból, és most nem a saját vállalkozási vezető szerepről beszélek, hanem mondjuk még a minisztérium életbe, ott egy titkárságot vezettem, volt egy helyettes államtitkár, akinek a titkárságát vezettem, és 7 fő tartozott hozzánk, vagy ez volt egy kis szűk csapatunk, de amúgy volt 50 fő, akik a főosztályhoz tartoztak, és plusz volt még 50 nagykövetség, akik hozzánk tartoztak. Persze őket nem kellett napi szinten kéz irányítani, de az a 7 fő, az a kis csapat, a helyettes államtitkárságon nálunk az abszolút feladatom volt, és én nagyon szerettem. Én azt hiszem, hogy nem félek ettől a feladattól.
Évi, egyrészt mit gondolsz erről a közös munka kapcsán, a vezetői szerepben való pingpongozásra, tehát működik ez egyáltalán, és hogy érted meg te a vezetői létet?
Szerintem kettőnk között nehéz lenne definiálni azt, hogy mondjuk ki van vezetőbb szerepben, vagy ki nem, mert én azt érzem, hogy egyenrangú partnerként vagyunk jelen. Amikor olyan van, és mondjuk kell egy, nem tudom, vagy van olyan helyzet, de most én nem is tudnék egyet se úgy felidézni. Szerintem ez akkor lenne mondjuk relevánsabb, hogyha többen lennénk, vagy hát reméljük leszünk majd többen. De én egyébként, én bátran mondom magamról, hogy én egy ilyen tökéletes jobbkéz vagyok, egy ilyen tökéletes második ember. Én nagyon-nagyon viszolygok a vezetői szereptől.
Pedig voltál?
Voltam, és nem voltam jó benne szerintem. Azért nem, mert én olyan emberekkel tudok jól együtt dolgozni, akikben megvan ugyanaz az a motiváció, ugyanaz az ambíció, ugyanaz az akarás, mint ami bennem is megvan. Én azt gondolom, hogy ezt a motivációt nagyon nehéz megteremteni kívülről, hogyha ez valakiben nincsen meg, és én erre alkalmatlan voltam, hogy mást így direktben motiváljak. Az egy tök más helyzet, amikor mondjuk a karrieremmel, a jelenlétemmel, a tetteimmel tudok inspirálni embereket, vagy közösségeket, de direktben azt mondani, hogy te ezt csináld, meg azt csináld, vagy azt én nagyon-nagyon utáltam, úgyhogy. És a másik, amit meg nagyon-nagyon utáltam, hogy férfiak között dolgoztam, és szerintem van ilyen üvegplafon, meg minden ilyen dolog, amit erről lehet hallani, ez szerintem igenis létezik a vállalati világban. Én pontosan 2 fizetési kategóriával voltam lentem, mint a férfi kollégáim, akik ugyanilyen pozícióban voltak, mint én, és azért nem volt jó érzés egyébként.
És mi ennek az oka, szerinted most már így visszatekintve? Mert ugye sokszor jön mondjuk egy olyan, és most a másik oldalt képviselve, hogy hát de hát akkor miért nem szólsz, miért nem kéred, miért nem harcolod ki, nem lehetett volna?
Nem, szerintem nem lehetett volna. Ezt könnyű így kívülről mondani, de mikor ott bent ülsz egy meetingen, és nem úgy szólnak hozzád, meg nem úgy néznek rád, meg nem úgy kér számon, meg nem úgy vannak a poénok, meg mondjuk azt hozza fel a főnököt, hogy soha nem jössz hozzám meetingelni, pedig itt vagyok 4-ig, 5-ig, 6-ig, 7-ig, 8-ig, és akkor így föltettem a kezemet, hogy értem, de 4 órakor az óvodában kell lennem a gyerekért, és hogyha te azt várod el tőlem, hogy
4 és 8 között
hogy 4 és 8 között meetingeljünk, akkor ez így nagyon-nagyon nem fog működni, és nem is működött egyébként ő közöttünk ez a történet. Hát ez egy ilyen férfias világ volt akkoriban, aztán azóta lehet, hogy változott, meg nem is biztos, hogy ez minden vállalatra igaz egyébként, ezt azért lehetett ott akkoriban érezni.
Zsófi, te tapasztaltál hasonlót, akár New Yorkban, akár itthon?
New Yorkban kevésbé, itthon azért igen, a közigazgatásban is lehet erre.
Tehát itt most a női vezetői létről beszélgetünk.
Igen. Tehát, hogy kerültem olyan helyzetbe, amikor éreztem, hogy nem feltétlenül fair elbánásban részesültem. Fizetésben ez nem jelent meg, mert közigazgatásban azért a bértábla
az egy sokkal egyértelmű.
Az egy kicsit egyértelműbb, így van. De abszolút, én aztán elkezdtem már így fenntartatósági szakértőként az Egyenlítő Alapítvánnyal közösen dolgozni, ahol pont ezek a kérdések vannak napirenden. És én sok esetben utólag láttam meg azt, hogy hoppá, hát persze, hogy én is voltam ilyen helyzetben, csak nem voltam még annyira nyitott szemű ilyen téren, hogy ezeket feltétlenül észrevegyem, hogy most ami velem ott történik, az...
Mert hogy mi magunk is elfogadjuk, vagy természetesnek érezzük,
és akár a magyar kultúrának szerintem
a szocializálódásunk
minden,
alapján.
Igen,
egyébként nekem van egy nagyon jó kézzelfogható példám, amikor a kávézót nyitottuk, és már ilyen soft openingben voltunk, még nem lett kimondva a helyeken, hogy nyitva vagyunk, de hogy már így gyakoroltuk a folyamatokat, jöttek a beszállítók, próbálgattuk, és megjött a teljes ember. És közben kihívtam a régi barátaimat a Honvédelmi Minisztériumból 6 katonát, hogy jöjjenek, kóstoljanak kávét, és akkor mi is tudjuk a folyamatokat közben gyakorolni, meg a baristák is gyakorolnak, és pont bent voltak, és egy ilyen nagy asztalnál kávéztak a katon, és közben bejött a teljes ember, akivel én elkezdtem beszélgetni, egy ilyen kis barista kötény volt rajtam, és próbált jópofáskodni, és így mutatott a srácokra, hogy ők a tulajok, és akkor mondtam, hogy nem az én vagyok, tehát hogy így meg se fordult a fejébe, hogy egy szőke kötényes csaj is fel tud építeni egy ilyen helyet, és tudja működtetni.
Na de igen. Mit tanultatok a vezetői létből, ha még itt maradunk egy picit?
Húha, hát ez nem egy könnyű kérdés.
Én azt, hogy nem szeretném többet csinálni, legalábbis ilyen formátumban és ilyen körülmények között egészen biztosan nem tudnának visszacsábítani ezzel, hogy vezető legyél valahol. Szerintem ez is egy fontos tapasztalás, hogyha...
Egy picit önmagunk jobb megismerésében igen. Egy lépést előre megyünk.
Igen, igen.
Én azt hiszem, azt tanultam, hogy a csapat fontos, és nagyon oda kell figyelni az emberekre. És hogyha egyrészt meg kell tanulni vezetőnek lenni, tehát hogy nagyon fontos, hogy az ember tudja ezeknek a döntéseinek milyen súlya van, de talán a csapat az a legfontosabb, hogy akivel dolgozunk, azokra oda tudjunk figyelni, és legyen időnk rá.
Beszéljünk a munka-magánélet összehangolásáról, illetve arról, hogy kevesebbet vagy másképp dolgoztok-e, mint korábban, akár mielőtt családot alapítottatok.
Kevesebbet nem.
Kevesebbet
már nem tudom neked mondani, csak másképp.
Évi?
Sokkal többet dolgozom szerintem, mert nagyon fegyelmezett vagyok, és nagyon ez a maximalizmus ez maradt velem továbbra is, úgyhogy erre oda kell figyelni, hogy ki ne égjek ebben is. Sokkal nem is az, hogy többet, hanem koncentráltabban szerintem, fókuszáltabban, jobban jelen vagyok, amikor itt dolgozom, mint mondjuk amikor a vállalati közegben dolgoztam korábban.
És még szabadabb volt az életed?
Igen, mert itt tudom, hogy nem tudom, 2-ig be kell fejezni, és utána elindul a verkli, vagy tudom, hogy most 1 órán van odaülni reggel 8 és 9 között, és akkor az viszont egy minőségibb jelenlét a részemről.
Meg teljesen megváltozott szerintem az, hogy mi most a munkánk, illetve hogyan végezzük azt. Tehát nem arról van szó, hogy van egy, nem tudom, miniszteri út, amit elő kell készíteni, és akkor meg kell írni hozzá dolgokat, és az ember tudja, hogy a héten milyen dolgokat kell megcsinálnia, hanem ugye saját magunkért dolgozunk. És nagyon sok része a mostani munkánknak az, hogy beszélgetünk, gondolkodunk, újra tervezünk, újra beszélgetünk, és ez is a munka része, és sokan azt gondolhatják, hogy hát ez úgy könnyű, de nem könnyű, mert ez
is ugye... döntéseket kell hozni.
Pontosan, folyamatosan döntéseket kell hozni, egymásra kell figyeljünk, meghallani azt, hogy a másik mit mond, hogy mondja, internalizáljuk, hogyha van egy olyan kérdés adott esetben, ami mondjuk nekünk új. Szóval, hogy ez egy nagyon komplex folyamat.
És rapszodikus a terhelés, azzal kiegészíthetem, ez jön ebből a szabadúszóságból, hogy van, amikor mondjuk 2 hétig egy picit szabadabban vagyunk, és akkor itt tudatosítani kell magamban, hogy most igenis leülhetsz a kanapére olvasni egy könyvet egy kávé mellett, mert tudod, hogy 2 hét múlva viszont reggeltől estig hajtás lesz, amikor visszajönnek mondjuk egy ügyféltől az anyagok, vagy éppen hirtelen úgy tornyosul össze minden.
És
úgy
lehet... egy magasabb szintű tudatosságot igényel, igen. Ha jól értem, igen. Hogy magadra parancsolja, hogy igenis néha meg kell állni.
Igen.
Ahhoz, hogy utána
igen.
Tovább tudjál igen. Menni teljes igen. Erőbedobással.
De ebben mondjuk nagyon mások vagyunk, mert én az ilyen kéthetes időszakoknál az az érzésem van, hogy itt van a lehetőség, hogy olyan dolgokkal foglalkozzak szakmailag, ami abban a rapszodikus időszakban viszont nem fér be. Tehát én mondjuk akkor sem feltétlenül engedem meg, pedig kéne, tehát hogy ezen dolgozom, hogy kéne, hogy üljek le és olvassak, hanem bennem van ez a hiányérzet, hogy még ezt, akkor most van a lehetőség, hogy megcsináljuk.
Szerintem amiről nagyon fontos, hogy beszéljünk, a közös pont, és méghozzá olyan szempontból, hogy fenntarthatóság, mert hogy a részletekről eddig nem beszéltünk, ez köt benneteket össze. Arról már szó esett nagyjából, hogy mikor ültetek le először beszélgetni, hogyan találkoztatok, de melyikötöknek mit jelent a fenntarthatóság? Vagy miért fontos?
Hát ez egy jó kérdés, mert valahol meg nagyon egyszerű megválaszolni. Nekem a mindent jelenti jelenleg, tehát hogy az, hogy hogyan élek, hogy hogyan gondolkodom, hogy mit dolgozom, és ez, hogy miben szeretnék előrelépni. És itt az előrelépésnél azt mondom, hogy nekem az fontos, hogy olyan emberek vegyenek körben, és most nem csak magunkra értem, hanem a szakmai partnerekre, akik ugyanolyan hatást akarnak elérni, mint mi a fenntarthatóság tekintetében.
Tehát, mi a cél?
Mi a cél? Az, hogy mindenki tegye oda magát, és egy fenntartható világban éljünk, ahol egy kicsit az egyéni érdekek háttérbe kerülnek, és ez a közös problémát megoldjuk.
Évi, neked hogy jelenik meg az életedben a fenntarthatóság, vagy miért fontos?
Hasonlóképpen, de én a rosszabbik végéről fogom meg, én a szorongás oldaláról fogom
meg. Ez klímaszorongás?
Meg. Igen, én nagyon tudok klímaszorongani is egyébként.
De már egyre kevésbé.
Már egyre kevésbé egyébként, mert azért, mert hogy így összeakadtunk, meg hogy ezzel tudatosan foglalkozunk, foglalkozom már én is gyakorlatilag 3 éve. Előtte is foglalkoztam vele egyébként a nagyvállalati szférában, meg azért az ügyfelek életében, évek óta jelen van, szóval nem abszolút nem új dolog, meg volt benne tapasztalatom, meg gyakorlatom, de az, ahogy a Zsófival összeakadtunk egy vizes projekt kapcsán egyébként, és ahogyan a podcast kinőtte magát ezekből a beszélgetésekből, az gyakorlatilag...
A közös podcastetekről, a körforgásban
igen,
arról van
az
szó.
Erre a dinamikára épült, hogy én így hoztam az aggódást, meg a szorongást, meg nem tudom, a tojásnak a főzővizével locsoltam a virágokat, meg nem tudom, a gyerekeket egy vízben fürdettem, és akkor a Zsófi meg hozza ezt a jól megszokott, magabiztos pragmatizmust és racionalizmust, ami nekem nagyon sokat segít, hogy ez a szorongás így elmúljon, vagy csökkenjen, de hogy ugyanúgy élem meg mint a Zsófé, és ebben nagyon azonosan gondolkodunk egyébként, hogy el kell érnünk azt, hogy mindenki felismerje ebben az egyéni saját felelősségét, és hogy ezért mindenkinek tenni kell.
És hát a fenntartható vállalkozásokról is beszélhetünk, mert hogy nem csak az egyéni, hanem a társadalmi, vagy a nagyobb egységeknek a fenntartható fejlődési vállalásai is fontosak.
Abszolút. Én amikor ugye ezen a korábban, amiről beszélgetünk, váltási szakaszban voltam, akkor pont azon gondolkodtam, hogy oké, kilépek a közigazgatásból, ahol amúgy foglalkoztam fenntarthatósággal, de hol tudok hatást elérni? És nagyon-nagyon tudatos volt az, hogy a vállalatok azok a szereplők, ahol én tudok úgy segíteni, mert ő náluk van a pénz, paripa, fegyver, amivel...
Hát több emberhez lehet utána eljutni.
Sokkal több emberhez, és megvan az erőforrásuk hozzá. És ebben ugye nagyon egymásra találtunk az Évivel, mert neki megvolt az a vállalati tapasztalat, ahol látta ezt, és már vállalaton kívül egy mini, ahogy szoktuk mondani, butik tanácsadó kis cégünkkel segítünk, amúgy nagyon nagy vállalatokat ebben a folyamatban most már.
Megjelenik a te vállalkozásodban is a fenntarthatóság, de mennyire könnyű esetleg olyan munkavállalókat találni, akik hasonlóképpen gondolkodnak?
Nagyon könnyű, mert én nagyon nyíltan kommunikálok erről, és nagyon nyíltan fölvállalom minden platformon, egyébként már az álláshirdetésekben is, és nagyon sokat beszélgetünk erről a srácokkal is egyébként, akik a pultban vannak. Az igaz egyébként, amit lehet olvasni erről a fiatalabb generációról, hogy ők már sokkal tudatosabbak, és keresik is tudatosan ezt a szemléletmódot, és azokat a helyeket, azokat a munkahelyeket, amik így működnek, úgyhogy nekem ebben abszolút nincs okom panaszra, sőt azt gondolom, hogy van feladatunk és kötelességünk a vendégkörünknek az edukációjában, és nem szeretem ezt a szót, hogy edukáció, de hogy ott is tudunk egy jó nagy adag nyomot hagyni.
Tehát kicsiben is kell, meg nagyban is, igen, kell gondolkodni, ha jól értem, és véleményetek szerint mi a helyzet például azokkal a KKV-kkal, hogy egy picit nagyobban gondolkodjunk, akik mondjuk eddig nem feltétlenül a fenntarthatóság szellemében működtek, de mondjuk időközben felismerték, hogy váltaniuk kell. Mennyire könnyű, vagy nehéz esetleg változtatni? Vagy mik az első lépések?
Hát szerintem a legfontosabb az, hogy a döntéshozó elhivatott legyen ebben a témában, és tényleg akarja csinálni. Tehát, hogy az a tapasztalatom, vagy tapasztalatunk, szerintem ezt így mondhatom kettőnk nevébe is, hogy ahol nincs meg a vezetői igény, illetve akarat, ott egyszerűen a vállalat többi része nem tud mindent megcsinálni, mert amikor azt kell mondani, hogy váltsunk, most mondok egy nagyon egyszerű példát, sima papírról újra papírra, akkor azt fogja mondani, egy drágább, uh-huh, pont, és akkor már nem is döntenek mellette. De hogyha van egy vezetői akarat, aki azt mondja, hogy értem, hogy drágább, de viszont teszünk ezért a környezetért, és belemegyek, most tényleg a legegyszerűbb példát hoztam, ezek mutatják azt, hogy olyan embereket vesznek föl, hogy olyan célokat döntenek, hogy stratégiában gondolkodnak, hosszú távra gondolkodnak, nem csak tényleg a rövid távú profitorientált gondolkodás van. Szóval...
De igen, lehet kicsiben is egyébként itt a rádióban kint újra hasznosított műanyagból készült székeink vannak, vagy adott esetben itt a falon a hangszigetelő anyag is ebből van, tehát hogy lehet kicsiben is sokat tenni.
Így van, és minden területennek megvannak a lehetőségei, tehát nincs olyan, hogy ott nem lehet. Mindenhol, ahogy nagyon jó példákat hoztál te is, abszolút.
De egyébként meg egy kis vállalkozás vezetőjeként szerintem nyugodtan mondhatom, hogy ugyanakkor nehéz helyzetben is vannak a kis vállalkozások, meg a most egy KKV-kat említetted, mert
hát,
hogy...
mikro és kis vállalkozásról is beszélhetünk.
Mert azért ez egy komplex tudás. Az, hogy a fenntarthatóságról hogyan gondolkodjunk energiáról, vízhasználatról, nem is biztos, hogy meg tudjuk csinálni, én sem tudok mondjuk megújuló energiát beszerezni a vállalkozásomban, vagy adottság az, hogy milyen vizet használok, ebben kell őket segíteni, hogy ezt a tudást honnan tudják megszerezni, és hogyan csatornázzák be a működésükbe.
És mik az elakadások, mit tapasztaltok? Inkább az információ hiány, az akarat hiánya, vagy a lehetőségek hiánya?
Hát van egy tudáshiány szerintem, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, akkor a legtöbben arra gondolnak, hogy még szelektív hulladékgyűjtés, vagy tényleg mondjuk leragadnak mondjuk a papírnál, és hogy elfelejtik, hogy ennek milyen több környezeti és társadalmi gazdasági elemei is vannak, hogy ezt hogyan lehet beépíteni, tehát hogy szerintem van egy ilyen tudáshiány, illetve van egy így szoktuk csinálni gondolkodás, és nagyon nehéz változtatni, és nem mindig merik a döntéshozók meghozni azt a döntést, hogy akkor bevezetünk olyat, ami nem lesz feltétlenül könnyű, pedig utána valószínűleg, hogy amúgy a vállalatban dolgozók is örülnének neki. Ez most így az első kettő, ami így eszembe jut, de ez biztos kiegészít.
Igen, nem segít a helyzeten az, hogy egy olyan célért kellene most dolgoznunk egy emberként, ami viszonylag távol van tőlünk, bár érezzük a bőrünkön már napjainkban is most a szélsőséges időjárási körülményeket, azt, hogy kinézünk az ablakon, most is 14 fok van, vagy nem tudom mennyi, miért nem esik a hó. Érezzük azt, hogy asszály volt a nyáron, hogy drágulnak az élelmiszerek, szóval, hogy de mégis az, hogy mondjuk elérjük ezeket a kitűzött nagy célokat, ahhoz előre kéne tekintenünk a jövőbe, amiben egész egyszerűen így az alapműködésénél fogva nem képes az emberi agy, nem tudjuk elképzelni azt, hogy ez tényleg be fog következni, mit tudom, 30-40-50 év múlva, és szerintem ez nagyon sok embernél gátló tényező, akár ilyen bénítóan is tudhatni, hogy van még időnk erre.
Fiatalabb vagy az idősebb cégvezetőkkel könnyebb vagy nehezebb? Van ilyen szempontból generációs különbség?
Nem tudom. Hát azért azt hozzátegyük, hogy addig azok a cégvezetők, akikkel mi együtt dolgoztunk, azért ők mondjuk a 40 és 60 közötti, mondjuk 40 és 50 közötti korosztály. Tehát mondjuk a nagyon fiatal, aki talán erre nyitottabb lenne, ő még valószínűleg nem cégvezető, de már ott van a cégben, vagy nem választotta a céget, mert azt mondja, hogy a fenntartható gondolkodásomhoz nem stimmel az, hogy egy olyan vállalathoz menjek el, akik nem képviselik ezeket az érdekeket. Azt gondolom, hogy inkább az számít, hogy mennyire profitorientáltság, illetve mondjuk a befektetőknek való megfelelés a cél, és még az a felismerés talán nem született meg mindenkiben, hogy a befektetők is egyre inkább figyelik azt, hogy a vállalatok azok mennyire foglalkoznak a fenntarthatósággal, illetve tény, hogy vannak még bizonyos befektetői körök, ahol ez nem jelenik meg, mint egy irányadó cél, amit megfogalmaznak a vállalatok felé.
Folytassuk innen, tartsunk egy kis szünetet. Vendégem Tomaly Zsófi fenntartható fejlődési szakértő, illetve Buru Évi szabadúszó kreatív stratéga, mindkettőtöknek az zászlaján ott van a fenntarthatóság, dolgoztok is ezért közösen, mind podcast formájában, mind egy közös cégben is. Folytassuk innen, tartsatok velünk továbbra is.